Igen, azt gondolta.
Edwin, most itt vagyok, szolgálatára.
Mrs. Tenios csak ült szótlanul, és a gyűrűjét csavargatta.
Nos, madam?
Lassan, szinte vonakodva megrázta a fejét.
Nem merem,
suttogta.
Ha megtudná, valami történne velem.
Ejnye, madam, ez képtelenség.
Egyáltalán nem képtelenség. Nem mondaná ezt, ha ismerné őt.
A férjét, madam?
Mrs. Tenios némán bólintott.
A férje tegnap felkeresett, madam, mondta Poirot.
Szörnyű rémület villant az asszony szemébe.
Csak nem mondta meg neki, de nem, hiszen nem tudhatta, hol vagyok. Azt mondta önnek, hogy én megbolondultam?
Azt mondta, felelt óvatosan Poirot, hogy kegyed nagyon ideges.
Nem, nem tudom. Azt mondta, hogy megbolondultam, vagy hogy a legjobb úton vagyok hozzá. Be akar csukatni, hogy nem mondhassam el senkinek.
Mit, madam?
Mrs. Tenios némán rázta a fejét. Közben szüntelenül csavargatta a gyűrűjét.
Félek,
suttogta.
De, madam, mihelyest nekem elmondja, biztonságban van.
Honnan tudhatnám? Ó, Istenem, de szörnyű ez. Mindenki hisz neki. Végtére orvos. Neki hisznek. Nekem nem.
Bízzék meg bennem, madam.
Hogy tehetné? Lehetséges, hogy ön is az ő pártján van.
Én nem vagyok senkinek a pártján, madam. Én az igazság pártján vagyok.
Mit tegyek?
Suttogta Mrs. Tenios.
Olyan szörnyű. Már évek óta. Miket láttam, és nem szólhattam senkinek. Nem tehettem semmit, hiszen ott vannak a gyerekek. Olyan volt az egész, mint egy szűnni nem akaró rémálom. És most ez. De nem megyek vissza hozzá. Nem engedem, hogy elvegye tőlem a gyerekeket. Elmegyek valahova, ahol nem talál rám. Minnie Lovesommal segít. Olyan kedves, olyan jó hozzánk.
Elhallgatott, gyors pillantást vetett Poirotra.
Mit mondott rólam, hogy téves eszméim vannak?
Azt mondta, madam, hogy megváltozott a viselkedése.
Mrs. Tenios bólintott.
És azt, hogy téves eszméim vannak, ugye ezt mondta?
Igen, madam, valóban ezt mondta.
Hát ez az látja, és ezt mindenki el is fogja hinni. Nekem pedig nincs bizonyítékom, kézzel fogható bizonyítékom.
Poirot hátradőlt a széken. Modora megváltozott. Száraz, tárgyilagos hangon szólalt meg, mint a holmi üzleti ügyről folyna a szó.
Azzal gyanúsítja a férjét, hogy eltette láb alól Emily Arundel kisasszonyt.
Az asszony habozás nélkül vágta rá.
Nem gyanúsítom. Tudom.
Akkor kötelessége beszélni, madam.
Az nem olyan könnyű.
Hogyan ölte meg?
Nem tudom pontosan, de megölte.
Nem tudja, milyen módszert alkalmazott.
Nem, de akármit is azon az utolsó vasárnapon tette.
Amikor lement Market Basingbe?
Igen, akkor.
És ön nem tudja, mi volt az?
Nem.
Akkor, megbocsát, madam, hogyan lehet ennyire biztos a dolgokban?
Azért, mert...
Elhallgatott, majd lassan hozzátette.
Mert biztos vagyok benne.
Pardon, madam, de kegyed valamit eltitkol előlem. Van valami, amit még nem mondott el?
Van.
Nos, akkor rajta.
Bella Tenios felszökkent.
Nem, nem tehetem. A gyerekek. Mégiscsak az édesapjuk.
De, madam...
Nem tehetem, ha mondom,
sikoltott Bella. Nyílt az ajtó, Miss Lovesome lépett be, fejét izgatottan rázogatva.
Bejöhetek? Megbeszélték, amit akartak? Bella, édesem, nem inna egy csésze teját? Vagy talán egy kis levest? Egy korcs konyakot? Köszönöm, semmit se kérek,
rázta meg a fejét Mrs. Tenios. Halványan elmosolyodott.
Vissza kell mennem a gyerekekhez. Rájuk bíztam, hogy csomagoljanak ki.
A drága kicsikék, sóhajtott föl Miss Lovesome.
Annyira imádom a gyerekeket. Nem is tudom, drága Minnie, mihez kezdenék maga nélkül,
fordult hozzá Mrs. Tenios.
Igazán, igazán olyan jó hozzánk. Ejnye, édesem, ne sírjon már, meglátja, minden jóra fordul.
Eljön velem szépen az ügyvédemhez. Remek ember. Ő majd megmondja, mit kell tennie, ha el akar válni. Manapság igazán egyszerű a válás. Hát nem? Ja, istenként csengettek, ki lehet az?
Kisietett a szobából.
A hallból hangok hallatszottak. Miss Lawson csak hamar visszatért, ezúttal Lábujjhegyen. Hangját suttogóra fogta, izgatottan lehelte a szavakat.
Jaj, istenként, Bella, a férje az. Igazán nem is tudom.
Mrs. Tenius egyetlen szökkenéssel a szoba túlsó végébe termett az ajtónál. Miss Lawson hevesen bólogatott.
Igen, igen, édesem, menjen csak be. Honnan kisúrranhat, amíg őt bevezetett? Nem mondja meg, hogy itt vagyok,
suttogta Mrs. Tenius.
Az se, hogy egyáltalán találkoztunk.
És már ki is súrrant. Poirot és én sietősen követtük. Kis ebédlőbe találtuk magunkat. Poirot a halba nyíló ajtóhoz osont, és résnyire kinyitotta. Intett, hogy kövessük. Tiszta a levegő, Miss Lawson bevezette a másik szobába. Kilopakodtunk a halba, majd halkan kiléptünk a lakásból. Poirot neztelenül behúzta magunk mögött az ajtót. Mrs. Tenius botlazozva futott le a lépcsőn. Kétségbe esetten kapaszkodott a korlátba. Poirot gondosan karon fogta.
Ki kám, madám, izgalomra semmi ok.
Jöjjenek velem,
mondta szánalmasan Mrs. Tenius, amikor az utcára értük. Azt hittem, menten elájul.
Természetesen, madám, mondta megnyugtató hangon Poirot. Elkísérjük.
A Wellington igen egyszerű kis szálloda volt. A halba Mrs. Tenius leroskadt egy pamlagra, kezét a szívére szorította.
Most pedig, madam, szólalt meg Poirot, kérem, figyelje rá.
Tegyük föl, ez puszta feltevés, hogy én már a tények birtokába vagyok. Tegyük föl, hogy amit kegyed elmondhatna nekem, azt én már rég kitaláltam. Ez sem változtat az elhatározásán?
Bella Tenius ráemelte elgyötört tekintetét.
Higgyen nekem, madam, nem akarom kelepcébe csalni, nem akarom kényszeríteni, hogy bármit is elmondjon, ha az nem a szándéka. De ugye szíve szerint elmondaná, amit tud.
Én? Igen, talán.
Jól van, akkor hadd közöljem. Én, Hercule Poirot, tudom, mi az igazság. Ha nem akar, ne higgyen nekem. Vegye ezt el, kérem.
És Mrs. Tenius kezébe nyomott egy vastag borítékot.
Ebben minden tényt megtalál. Olvassa el, és ha megelégedésére szolgálnak, kérem, hívjon fel. A telefonszámom rajta van a levélpapíron.
Mrs. Tenius szinte vonakodva vette el a borítékot.
És most még valami, folytatta Poirot. Azonnal el kell költöznie ebből a szállodából.
De miért?
Költözön át a Caniston szállóba, az Easton pályaudvar mellett, és nem mondja meg senkinek, hová megy.
Na de, Minnie Lawson nem fogja elárulni a férjemnek, hogy hol vagyok.
Gondolja?
Természetesen, ő szívvel lélekkel mellettem áll.
Igen, madam, de a kegyet férje igen okos. Nem lesz nehéz szóra bírnia egy középkorú hölgyet. Életbe vágó, érti, madam? Életbe vágó, hogy a férje ne tudja, kegyet hol van.
Az asszony némán bólintott. Poirot átnyújtott egy papírlapot.
Itt van a cím. Csomagoljon be, hívjon taxit, és menjen át a gyerekekkel minél hamarabb. Érti, madam?
Értem,
bólintott Mrs. Tenius.
A gyerekekre gondoljon, madam, nem magára. Kegyet szereti a gyermekeit.
Ez hatott. Mrs. Tenius arcába egy kis pír szökött, fejét felvetette. A megfélemlített elnyűjt asszonyból egy csapásra kihívó, már-már szép nő lett. Elköszöntünk és távoztunk. De nem mentünk messzire. A szemközti kávéházból figyeltük a szálló bejáratát. Alig 5 perc múlva dr. Tenius bukkant fel az utcán. Fel se nézett a Wellingtonra. Elment a szálloda előtt, szemmel láthatólag gondolataiba mélyedt, fejét lehajtotta, majd befordult a föld alatti vasútállomására. 10 perc elteltével Mrs. Tenius a két gyerekkel és a bőröndökkel taxiba ült és elhajtott.
Bien, állt föl Poirot. Mi megtettük a kötelességünket. A többi már az Istenek dolga.
Dr. Donaldson látogatása. Donaldson pontosan 2 órakor érkezett. Nyugodt és precíz volt, mint mindig. Nem tudtam eligazodni ezen az emberen. Eleinte jelentéktelen fiatalembernek tartottam. Vajon mit láthat benne egy ilyen csupa életteremtés, egy ilyen ragyogóan szép nő, mint Tereza? De lassan felismertem, hogy Donaldson nem elhanyagolható jelenség. Pedáns modora mögött erő rejlik. Látogatásom oka a következő, kezdte Donaldson. Nem értem egészen pontosan, mi az ön helyzete ebbe az ügybe, Mr. Poirot. Ön ugyebár tudja, mi a foglalkozásom, kérdezte óvatosan barátom. Természetes, nem titkolom, informálódtam ön felől. Ön óvatos, doktor. Szeretek meggyőződni a tényekről, mondta száraz hangon Donaldson. Meg kell mondanom, az önről kapott információm egyöntetű. Ez szerint ön igen kiváló a szakmájába, és köztudottan korrekt és becsületes ember. Éppen ezért nem látom tisztán a kapcsolatát ezzel az üggyel. Pedig igen egyszerű. Nem mondhatnám, először, mint életrajzíró mutatkozik be. Megbocsátható csalás, nem gondolja? Az ember nem hangoztatja úton útfélen, hogy detektív. Bár olykor ennek is van haszna. Gondolom, mondta fanyarul Donaldson. Következő lépésként pedig felkereste Miss Teresa Arundelt, és elhitette vele, hogy a nagynénje végrendeletét ki lehet játszani. Ez természetesen nevetséges, folytatta éles hangon. Ön is nagyon jól tudja, hogy a végrendelet tökéletesen szabályszerű, érvényes, és semmit sem lehet ellene tenni. Miért igyekezett elhitetni Terezával, hogy eredményt érhet el? Valószínűleg megvolt rá az oka, amit azonban Tereza pillanatnyilag nem fogott fel. Ön úgy látszik, igen jól ismeri Miss Teresa Arundel esze járását. Sokkal többet tudok Terezáról, mint sem ő maga sejti, mosolyodott el egy pillanatra a fiatalember. Semmi kétségem afelől, hogy ő is, Charles is szentül hiszi, hogy sikerült ön holmi kétes ügyekbe belevonni. Charlesnak egyáltalán nincs erkölcsi érzéke. Tereza is örökölt rossz hajlamokat, és neveltetése nem volt szerencsés. Úgy beszél a jegyeséről, mintha tengeri malac volna. Nem látom be, miért kellene szemet hunyni a valóság előtt. Szeretem Teresa Arundelt, de saját magáért szeretem, nem holmi képzelt tulajdonságokért. Tudja, doktor, hogy Teresa Arundel vakon szerelmes önbe, és csak azért akar pénzt szerezni, hogy ön megvalósíthassa szakmai ambícióit? Természetesen tudom, de nem engedem, hogy Teresa az én kedvemért kétes ügyletekbe bonyolódjék. Teresa sok tekintetben még éretlen. Én a karrieremet a magam eszközeivel óhajtom elérni. Nem mondom, hogy nagyobb összegű örökség nem lett volna elfogadható. Nagyon is szívesen fogadtam volna. De amit el akarok érni, anélkül is elérem. Legfeljebb hosszabb lesz az út. Tehát bízik a tehetségében. Bizonyára elbizakodottságnak hangzik, de így van, mondta nyugodtan Donaldson. Nos, beismerem, hogy családmódon sikerült Miss Teresa bizalmába férkőznöm. Hagytam, hogy arra a következtetésre jusson, hogy mondjuk így hajlandó vagyok bizonyos mértékig tisztességtelen játékot folytatni. Pénzért. Teresa azt hiszi, hogy pénzért mindenki mindenre hajlandó, mondta tárgyilagosan a fiatal orvos. Alig, ha nem a bátyának is ez a véleménye. Charles valószínűleg meg se tenne mindent pénzért. De visszatérve a szóban forgó ügyre. Feltettem magamba a kérdést, vajon miért játszotta ön ezt a szerepet, és csupán egyetlen választ találtam. Nyilvánvalóan azzal gyanúsítja vagy Teresát, vagy Charles-t, hogy része volt Arundel kisasszony halálába. Kérem, ne is ellenkezzék. A kihantulást nyilván azért emlegette, hogy lássa, hogyan reagálnak. Valóban eljárt a belügyminisztériumba kihantolási engedélye? Őszinte leszek, egyelőre nem. Gondoltam, bólintott Donaldson. Bizonyára fontolóra vette azt a lehetőséget is, hogy Arundel kisasszony halála valóban természetes okok következményének bizonyul. Fontolóra vettem azt a lehetőséget, hogy ilyen színbe fog feltűnni. De nincsenek kétségei. A legkevésbé sem. Ha van, teszem azt, egy tuberkulózis esetünk, amelyik tuberkulózisnak látszik, tuberkulózis módjára viselkedik, és ahol a vérvizsgálat pozitív eredménnyel jár. Evilyen, ezt ön tuberkulózisnak tekinti, ugyebár. Így látja a dolgot?
Értem. Akkor mire vár?
A végső bizonyítékra. Megszólalt a telefon. Poirot intésére felálltam, és felvettem a kagylót.
Hastings kapitány, itt Mrs. Tenios. Megmondaná Mr. Poirotnak, hogy tökéletesen igaza van? Ha holnap délelőtt 10 órakor idejön, megkapja tőlem, amit kíván.
Értem, átadom.
Poirot kérdő pillantást vetett rám. Bólintottam. Donaldsonhoz fordult. A modora megváltozott. Pattogó hangon határozottan beszélt.
Értsük meg egymást. Ezt az esetet, mint gyilkosságot diagnosztizáltam. Gyilkosságnak látszott. A gyilkosság valamennyi jellegzetes tünetét mutatta. Mi több, gyilkosság volt. Efelől a legcsekélyebb kétségem sincs.
Akkor tehát mi az, ami még kétséges? Mert látom, hogy van még valami kétsége.
A gyilkos személye felől voltak mindez idáig kételjeim, de már megszűntek.
Csak ugyan? És most már biztosan tudja?
Mondjuk talán, hogy holnap határozott bizonyíték lesz a kezembe.
Donaldson felállt.
Bocsásson meg, hogy elraboltam az idejét. Szó sincs róla, mindennél fontosabb, hogy szót értsünk egymással.
Donaldson doktor kimérten meghajolt és távozott.
A másik áldozat.
Értelmes ember, mondta elgondolkodva Poirot. Nem könnyű követni a gondolatmenetét. Valóban, néha olyan, mintha nem is ember volna, hanem gép. De a felfogása igen gyors.
Átadtam Poirotnak Mrs. Tenios üzenetét. Barátom bólintott.
Nagyon jó. Minden megfelelően halad. 24 óra múlva pontosan fogjuk tudni, hányadán állunk.
Másnap reggel néhány perccel 9 óra után léptem be barátom szobájába. Poirot szokása szerint módszeresen bontotta a leveleit. Megszólalt a telefon, felvettem a kagylót.
Mrs. Poirot?
Szólalt meg egy kifulladt női hang.
Ó, ön az, Hastings kapitány!
Zihálás, zokogás.
Miss Lefson? Kérdeztem.
Igen, igen, ja Istenkém, olyan szörnyűség történt.
Izgatottan megmarkoltam a kagylót.
Micsoda?
Elköltözött a Wellingtonból, mármint Della. Tegnap este felé átmentem, és akkor mondták, hogy elköltözött, és még csak nem is szólt. Igazán nagyon különös. Már-már az az érzésem, hogy Tenios doktornak talán mégiscsak igaza lehetett. Mindig olyan szépen beszélt a feleségéről, és annyira kétségbe volt esve. És most csak úgy tűnik, hogy végül neki volt igaza.
De hát mi történt, Miss Lawson? Csupán annyi, hogy Mrs. Tenios elköltözött a szállodából, és nem szólt önnek?
Ó, dehogyis, dehogyis. Ja, Istenkém, nem. Ha csak az lett volna. Habár, mondom, azt is nagyon furcsáltam. Dr. Tenios megmondta, hogy attól fél, a felesége nem egészen, hiszen érti, hogy gondolom. Üldözési mánia, azt mondta.
Igen, igen, az ördög bújjék ebbe a nő szemébe. De mi történt?
Ja, Istenem, de rettenetes, meghalt álmába, túl sok altatót vett be, és azok a szegény kisgyerekek, milyen rémesen szomorú. Amióta meghallottam, egyfolytában csak sírok.
Kitől hallotta? Legyen szíves mindent elmondani. A szemem sarkából láttam, hogy Poirot már nem nyitogatja a leveleit. Hallgatta, miket válaszolok Miss Lawsonnak. De nem voltam hajlandó átadni a telefont. Miss Lawson bízvást előről kezdeni a jajveszékelését.
Telefonáltak, a szállodából. Canistonnak hívják. Azt mondták, szegénykének a táskájába találták meg a nevemet és a címemet. Jaj, Istenkém, Mr. Poirot, akarom mondani Hastings kapitány. Hát nem iszonyú? Ó, azok a szegény, ártatlan gyerekek.
Ide hallgasson, kérem, rimánkodtam. Biztos, hogy baleset volt? Nem lehetséges, hogy öngyilkosság?
Ja, Istenkém, micsoda rémes gondolat, Hastings kapitány. Én igazán nem is tudom. Gondolja, hogy lehetséges? Az még sokkal borzalmasabb lenne. Persze, csak ugyan nagyon lehangolt volt, de hát miért? A pénzzel nem lett volna semmi gond. Én meg akartam osztani vele, igazán. Szegény, drága Arundel kisasszonynak is ez lett volna a kívánsága. De hogy önkezével vetett volna véget az életének. Nem, ez talán mégsem. A szállodában azt gondolják, véletlen volt.
Mit vett be?
Valamilyen altatót. Veronát, azt hiszem. Nem, nem, klorát. Igen, igen, klorát. Jaj, drága Hastings kapitány, mit gondol?
Minden teketória nélkül lecsaptam a kagylót. Poirothoz fordultam. Mrs. Tenios, barátom felemelte a kezét.
Igen, igen, tudom. Meghalt, igaz?
Igen,
túladagolt az altatót. Klorát.
Gyerünk, Hastings, azonnal oda kell mennünk.
Ettől tartott Poirot?
Újabb haláltól tartottam, igen.
Poirotnak komor volt az arca. Az úton Houston felé egyikünk sem szólt. Poirot olykor-olykor a fejét ingatta.
Gondolja, hogy... szólaltam meg bizonytalanul. Lehetséges, hogy véletlen baleset volt?
Nem, Hastings, nem. Nem volt véletlen.
De hát honnan tudta meg az az ember, hogy hová ment?
Poirot nem felelt. Továbbra is csak ingatta a fejét.
A szállodába sikerült bejutnunk az igazgató irodájába. Hamarosan megtudtuk az eset részleteit. Mrs. Peters, mert így nevezte magát, körülbelül fél egykor érkezett meg két gyerekével. Egy órakor megebédeltek. 4 órakor egy férfi levelet hozott Mrs. Petersnek. A levelet felküldték a szobájába. Néhány perc múlva a hölgy lejött a két gyerekkel, meg egy bőröndel. A gyerekek ezután elmentek a látogatóval. Mrs. Peters bement az irodába, és közölte, hogy csak egy szobára lesz szüksége. Nem látszott különösebben izgatottnak, sem elkeseredetnek, sőt, egészen nyugodt volt. Körülbelül 7:30-kor megvacsorázott, és hamarosan felment a szobájába. Amikor reggel a szobalány belépett a szobába, holtan találta Mrs. Peters. Orvost hivattak, aki megállapította, hogy a halál már néhány órája beállt. Az éjjeli szekrény üres poharat találtak. Nyilvánvalónak látszott, hogy a hölgy altatót szedett, és tévedésből nagyobb adagot vett be a szokásosnál. Az orvos azt mondta, a klorárhidrát meglehetősen bizonytalan hatású gyógyszer. Semmiféle jel nem utalt öngyilkosságra. Búcsúlevelet nem találtak. Amikor a hölgy rokonainak nevét, címét keresték, hogy értesítsék őket, rábukkantak a Miss Lawsonéra, és azonnal felhívták. Találtak-e levelet vagy más iratot? Tudakolta Poirot. Azt a levelet például, amelyet a férfi hozott, aki a gyerekeket elvitte.
Nem, semmiféle irat nem maradt, de a kandallóba elszenesedett papírfoszlányokat találtak.
Poirot elgondolkodva bólintott.
Mrs. Petersnek nem volt látogatója, a szobájában nem ment fel senki, csupán az említett férfi érkezett a szállodába a gyerekekért. Kérdezősködésemre megtudtam, hogy középmagas volt, a portás úgy emlékezett, hogy szőke, egyenes tartású, mindennapi külsejű. Nem, szakálla nem volt.
Nem Tenios, suttogtam Poirotnak.
De kedves Hastings, csak ugyan azt hiszi, hogy Mrs. Tenios azért tűnt el a gyerekeivel együtt a férje elől, hogy azután jámborul és engedelmesen nekiadja őket. Nem, nem.
Hát akkor ki volt az a férfi?
Nyilvánvalóan egy olyan ember, akiben Mrs. Tenios megbízott, vagy akit egy harmadik személy küldött, akiben Mrs. Tenios megbízott.
És a levelet is az a bizonyos harmadik személy küldte?
Az.
Akiben Mrs. Tenios megbízott?
Nyilvánvalóan.
És a levél elégett?
Igen, az volt az utasítás, hogy égesse el.
Hát az eset összefoglalása, amelyet maga adott neki?
Az is elégett a többivel. Nem baj.
Hogy-hogy?
Nem baj, mert minden itt van Hercule Poirot fejébe.
Poirot karon fogott.
Jöjjön, Monami, ne a holtakra legyen most gondunk, hanem az élőkre. Most velük van dolgom.
Poirot mindent megmagyaráz. Másnap délelőtt 11 órakor heten gyűltünk össze a zöld lomb villa szalonjába. Hercule Poirot a kandallónál állt. Teresa Arundel a heverőn ült, Charles a heverő karfájára telepedett, és átkarolt a húga vállát. Egy mély fotelbe ült dr. Tenios. Vörös volt a szeme, kabátja ujján fekete karszalagot viselt. A kerekasztal mellett egy magas hátú széken ült a ház tulajdonosa, Miss Lawson. Kisírt volt a szeme, haja pedig még a szokásosnál is ziláltabb. Dr. Donaldson Poirot-val szemközt foglalt helyet. Kifejezéstelen volt az arca. Növekvő érdeklődéssel néztem végig az arcokon. Amióta ismerem Poirot, sok hasonló jelenetnél statisztáltam. Kis társaságunkban látszólag mindenki nyugodt, az arcokon szemtelen maszk. És hányszor láttam, amint Poirot az egyik arcról letépi a maszkot, és kitűnik, ami alatta van. Egy gyilkos arca. Igen, ezek közül az emberek közül is az egyik gyilkos. De melyik? Poirot megköszörült a torkát, és megszólalt. Hölgyeim és uraim, azért gyűltünk össze, hogy megvizsgáljuk Emily Arundel ez év május 1-én bekövetkezett halálának körülményeit. Négy lehetőség van, hogy természetes halállal halt meg, hogy baleset volt a haláloka, hogy öngyilkosság történt, végezetül pedig, hogy ismert vagy ismeretlen személy kezétől érte a halál. Halálakor nem rendeltek el törvényszéki halott szemlét, a halált ugyanis természetes okoknak tulajdonították, és ilyen értelmű halotti bizonyítványt állított ki Dr. Greninger is. Olyan esetekben, amikor a temetés után merül föl gyanú, a szokásos eljárás a holttest kihantolása. Bizonyos okokból nem javasoltam ezt az eljárást. Legfőbb okom, hogy ügyfelem nem óhajtotta volna.
– Ügyfele?
– szakította félbe Poirot előadását Dr. Donaldson.
– Ügyfelem, Emily Arundel kisasszony – fordult feléje Poirot. – Az ő megbízásából foglalkozom az üggyel, neki pedig mindennél fontosabb volt, hogy elkerüljük a botrányt.
Poirot ezek után beszámolt a levélről, majd elővette és felolvasta. Elmesélte, mit végzett Market Basingbe, és hogyan fedezte fel a baleset előidézésének körülményei. Ezek után egy pillanatig hallgatott, majd ismét megköszörülte a torkát, és így folytatta.
Most pedig, legjobb tudomásom szerint, rekonstruálom az esetet. Először is azt kell felidéznünk, hogyan gondolkodott Arundel kisasszony. Baleset érte. Leesett a lépcsőn. Az esés a jelek szerint a kutyalabdájának volt tulajdonítható. Ő azonban tudja, hogy nem így történt. Fekszik az ágyban, éles eszével végig gondolja esésének körülményeit, és határozott következtetése jut. Valaki szándékosan idézte elő a balesetet. Valószínűleg gyilkos szándékkal. Ezek után igyekszik eldönteni, ki lehet az. A házban 7 személy tartózkodott. 4 vendég, a társalkodónő és a 2 cseléd. A 7 közül egy semmiképpen sem gyanúsítható, hiszen Arundel kisasszony halálából semmi nemű előnye nem származna. A 2 cselédet se fogja gyanúba, mind a 2 évek óta állnak a szolgálatába, és tudja, hogy szívből ragaszkodnak hozzá. 4 személy maradt tehát, 3 vérségi, 1 házassági kapcsolat révén a családtagja. A 4 személy mindegyikének, 3-nak közvetlenül, 1-nek közvetve előnyt jelentene Arundel kisasszony halála. Ügyfelem nehéz helyzetben van. A családi kapcsolat mindennél fontosabb a számára. Nem szeretnék kiteregetni a családi szennyest. Másrészt viszont a gyilkossági kísérlet tényét nem hajlandó jámbor türelemmel fogadni. Elhatározásra jut, és levelet ír nekem. Majd további lépést tesz. Ez utóbbi lépésének véleményem szerint 2 indítéka volt. Egyfelől a rokonai iránti harag, külön-külön mindegyiküket gyanúba fogta, és eltökélt szándéka volt alaposan megleckéztetni őket. A második és észszerűbb indíték. Ügyfelem védekezni akart, és rájött, hogy ennek mi a leghatásosabb módja. Mint tudják, írt ügyvédjének, Mr. Parvisnak, és utasította, készítsen számára új végrendeletet, amelynek kedvezményezettje a házban tartózkodók közül az egyetlen, akinek, ügyfelem meggyőződése szerint nem lehetett része a baleset előidézésében. A hozzám intézett levél, valamint Emily Arundel kisasszony további cselekedetei alapján bizonyos vagyok benne, hogy a 4 személy iránti határozatlan gyanúja 1 személy iránti határozott gyanúra korlátozódott. A levél hangjából világosan kitetszik, hogy Arundel kisasszony a dolgot mindenáron titokba akarta tartani, mert úgy érezte, a család becsülete forog kockán. Ha belehelyezkedem ügyfelem Victoria kori gondolkodásában, azt kell hinnem, hogy a gyanú olyan személyre irányult, aki az ő nevét viseli, méghozzá valószínűleg férfira.
Ha Mrs. Tenniosra gyanakszik, beérte volna azzal, hogy gondoskodik önön biztonságáról, de itt nem került volna előtérbe a család becsülete. Hasonlóképpen gondolkodhatott volna Teresa Arundel esetében, aki végtére is nő, és nem viszi tovább a családnevet. Más a helyzet azonban Charles Arundel esetében, aki az Arundel név tovább élésének egyetlen záloga. És Charles esetében ügyfelemnek nyilvánvaló okai voltak. Először is. Nem voltak illúziói Charles-szal kapcsolatban, aki egyszer már veszélybe sodorta a család hírnevét. Vagyis ügyfelem tudta róla, hogy elkövetett már törvénybe ütköző cselekedetet. Csekket hamisított. A kisebb bűntől pedig egyenes út vezet a nagyokhoz. Azon kívül, alig két nappal a baleset előtt elgondolkodtató beszélgetést folytatott Charles-szal. Unokaöccse pénzt kért, ügyfelem megtagadta a kérést, amire Charles, igaz könnyedén, megjegyezte, hogy nagynénje a legjobb úton halad ahhoz, hogy egy szép napon úgymond kinyírják. Ügyfelem erre azt válaszolta, hogy tud magára vigyázni. Amire unokaöccse így felelt. Ne légy ebben olyan biztos. És két nap múlva bekövetkezik a csaknem végzetes baleset. Arundel kisasszony napokig fekszik, és közben töpreng. Nem csoda, ha arra a következtetésre jut, hogy Charles Arundel tört az életére. Ügyfelem nagy felindultságában levelet ír nekem. Majd ír az ügyvédnek. A következő kedden, április 24-én Mr. Parvis elhozza az új végrendeletet, és Arundel kisasszony aláírja. A következő hétvégén lejön Charles és Teresa Arundel, és Arundel kisasszony nyomba megteszi a biztonsága érdekébe szükséges lépéseket. Elmondja Charlesnak, hogy új végrendeletet készített, mi több, meg is mutatja. Véleményem szerint ez egyértelmű. Arundel kisasszony félreérthetetlenül közdi a leendő gyilkossal, hogy a gyilkosságból semmi haszna se lenne. Valószínűleg azt gondolta, hogy Charles továbbadja az értesülést a húgának. Charles azonban nem tette. Vajon miért? Alig, hanem azért, mert bűntudatot érzett. Úgy érezte, ő az oka, hogy ez az új végrendelet készült. Na de miért érzett bűntudatot? Mert csak ugyan ő követte el a gyilkossági kísérletet. Vagy mert elcsent egy kisebb pénzösszeget. Hallgatásának a komoly bűn épp úgy oka lehetett, mint a jelentéktelen lopás. De hallgatott, és remélte, hogy nagynénje megenyhül, és megváltoztatja végakaratát. Ezek után meg kellett állapítanom, vajon helytálló volt-e Emily Arundel kisasszony gyanúja. Akárcsak ő, én is arra a következtetésre jutottam, hogy a gyanú szűk körre korlátozódik. Pontosanban 7 személyre. Ezek Charles és Teresa Arundel, Dr. és Mrs. Tenniosz, a két cseléd, valamint Miss Lawson. Egy 8. személyt is számításba kellett venni. Nevezetesen Donaldson doktort, aki aznap este itt vacsorázott, de én erről csak később értesültem. Az imént felsorolt 7 személyt 2 kategóriába soroltam. 6 közülük kisebb-nagyobb hasznot húz Arundel kisasszony halálából. Ezek közül tehát bármelyik puszta nyereségvágyból törhetett Arundel kisasszony életére. A második kategóriába mindössze 1 személy tartozik, Miss Lawson. Ő nem nyert volna semmit Arundel kisasszony halálával, ám a baleset következtében később egyedül ő tett szert tekintélyes haszonra. Vagyis, ha Miss Lawson rendezte az állítólagos balesetet,
én soha olyasmit nem csináltam, szakította félbe Poirot Miss Lawson. Szégyen gyalázat, itt áll és ilyeneket mond.
Egy kis türelmet kérek, mademoiselle. Nagyon kérem, ne szakítson félbe. Miss Lawson sértődötten felvetette fejét.
De igenis tiltakozom, szégyen gyalázat, csak annyit mondhatok.
Poirot zavartalanul folytatta. Mint mondom, ha Miss Lawson rendezte a balesetet, neki merőben más oka volt rá. Azaz úgy ügyeskedett, hogy Arundel kisasszony természetszerűleg a rokonait fogja gyanúba, és ezáltal esetleg kitagadja őket. Figyelembe kellett vennem ezt a lehetőséget is, és amikor a mellette vagy ellene szóló bizonyítékokat kerestem, egy igen jelentőségteljes tényre bukkantam. Ha Miss Lawson azt akarta volna, hogy Arundel kisasszony a rokonait gyanúsítja, minden igyekezetével azon lett volna, hogy ügyfelem megtudja, Bob, a kutya, kimaradt éjszakára. Miss Lawson azonban mindent elkövetett, hogy Arundel kisasszony ne értesüljön erről. Ezért tehát arra a következtetésre jutottam, hogy Miss Lawson ártatlan.
Szívből remélem,
vágta oda Mislavson. A következőkben Arandel kisasszony halálának problémáját vettem fontolóra. Ha valaki ellen sikertelen gyilkossági kísérletet követnek el, ezt rendszerint újabb kísérlet követi. Jelentőségteljesnek tartottam, hogy Arandel kisasszony 2 héttel a baleset után meghalt. Vizsgálatba fogtam. Dr. Greninger természetesnek tartotta páciense halálát. Ez kérdésessé tette elméletem helyességét. Az Arandel kisasszony megbetegedését megelőző este eseményeinek vizsgálata során azonban igen jelentős tény került a birtokomba. Julia Tripp kisasszony megemlítette, hogy Arandel kisasszony feje körül fényudvar jelent meg. Testvére is megerősítette ezt az állítást. Lehetséges persze, hogy mindez csupán regényes képzeletük terméke, de nem hiszem, hogy ilyesmi maguktól az eszükbe jutott volna. Amikor kikérdeztem Mislavsont, tőle is érdekes információ birtokába jutottam. Elmesélte, hogy Arandel kisasszony szájából foszforeszkáló szalag eredt, és foszforeszkáló párába vonta a fejét. A jelenséget ugyan a különböző szemtanúk kisé eltérően írták le, ez azonban a tényen nem változtat. Ha lefejtjük az esetről a spiritista sallangokat, a következő tény áll rendelkezésünkre. A szóban forgó estén Arandel kisasszony lehelete foszforeszkált. Dr. Donaldson megmoccant. Látom, Pedzi is már, viccentett feléje Poirot. Nincs sok foszforeszkáló anyag. Már az első és legközönségesebb ilyen anyagban megtaláltam, amit kerestem. Felolvasok önöknek egy rövid kerészletet a foszformérgezéssel foglalkozó cikkből. A foszformérgezésbe szenvedő személy még nem érzi a tüneteket, de lélegzete már foszforeszkál. Ezt látták Mislavson és a Tripp kisasszonyok a sötétben. Arandel kisasszony foszforeszkáló leheletét. Ez volt a foszforeszkáló dicsvény. De olvasom tovább. Amikor a sárgaság fellép, a szervezet már nem csupán a foszformérgező hatását szenvedi, hanem mindazon tüneteket, amelyek epe elégtelenség esetén jelentkeznek, és a mérgezésnek ebben a szakaszában nincs jelentékeny különbség a foszformérgezés és bizonyos májbetegségek, például sárgasággal járó heveny májgyulladás között. Látják, micsoda okos terv volt ez? Arandel kisasszony évek óta szenvedett májbántalmakban. A foszformérgezés tüneteit mindenki a betegség heveny rohamainak tulajdonította. Nincsen benne semmi új. Semmi ijesztő. A terv nagyon ügyes volt. Foszforhoz nem nehéz hozzájutni, ott a foszforos csufa, ott a rovarírtó, és igen kis mennyiségben már halálos. Voilà, természetesen az orvost is megtévesztik a tünetek. Annál is inkább, mert nincs taglóérzéke, márpedig a foszformérgezésnek jellegzetes tünete a lehelet fokhagymaszaga. Az orvos nem gyanakszik. Miért is gyanakodna? A beteg halálát nem kísérték gyanús körülmények, amelynek alapján gyanút foghatott volna. Ilyen nem is jutott a tudomására. De az sem lehetetlen, hogyha halról egyszerűen spiritista zadvaságnak tekinti, és nem tulajdonít neki jelentőséget. Ezek után bizonyos voltam abban, hogy gyilkosság történt. De ki a gyilkos? A cselédek nem. Az ő mentalitásuk kizárja az eféle bűncselekményt. Mislavson sem. Hiszen alig ha fecsegett volna a foszforeszkáló ektoplazmáról, ha valami köze van a tetthez. Kiküszöböltem Charles Arandelt is, mert látta a végrendeletet, és tudta, hogy semmit sem nyerhet nagy dénye halálából. Maradt tehát a húga, Teresa, Dr. Tenios, Mrs. Tenios, valamint Dr. Donaldson, akiről megtudtam, hogy a baleset estéjén itt vacsorázott. Ezen a ponton még jóformán semmi egyébhez nem folyamodhattam eligazításért, mint a bűncselekmény lélektanához. Szemügyre vettem a két bűncselekményt. Körvonalaiban igen hasonlatosak. Mind a kettő egyszerű. Ravaszul tervelték ki, és ügyesen hajtották végre. Ehhez kell bizonyos ismeretanyag, de nem sok. A foszformérgezésről könnyen meg lehetett tudni mindent, és magát az anyagot, mint mondtam, nem nehéz megszerezni. Először a két férfit vettem vizsgálat alá. Mind a kettő orvos, mind a kettő eszes ember. Bármelyiküknek eszébe juthatott a foszfor alkalmazhatósága a jelen esetben. Csak hogy a kutyalabdájának esete nem vallott férfi gondolkodásra. A gondolat alig, ha nem női agyban fogadt. Lehetett vajon a tettes Teresa Arundel? Vannak adottságai, amelynek alkalmassá tehetik a bűncselekmény elkövetésére. Merész, gátlástalan, önző. Mindig mindent megkapott, amire vágyott. Csak hogy most pénzavarba került, holott igen sok pénzre volna szüksége, mind a maga, mind a szerelmese céljára. A magatartása is arra vallott, tudja, hogy a nagynénye gyilkosság áldozata lett. Figyelemre méltó kis szóváltás folyt közte is a bátyja között. Az a gondolatom támadt, hogy kölcsönösen egymást gyanúsítják a bűncselekménnyel. Charles azon igyekezett, hogy azt mondassa Teresával, tudott az új végrendeletről. Miért? Mert ha tudott róla, nyilván nem gyanúsítható a gyilkossággal. Teresa viszont láthatólag nem hitte el a bátyjának, hogy nagynénjük megmutatta neki az új végrendeletet. Ügyetlen kísérletnek tartotta az állítását arra, hogy elhárítsa magáról a gyanút. Felmerült még egy jelentőség teljes dolog. Charles vonakodott kiejteni az arzén szót. Később meg is tudtam, hogy hosszan kérdezgette az öreg kertészt holmi gyomírtó mérgező tulajdonságairól. Nem volt nehéz kitalálni, mi jár az eszébe.
Gondoltam rá,
szólalt meg Charles,
de végül is
nem volt meg hozzá a kurázsim. Pontosan, bólintott Poirot. Lélektani alkata nem teszi alkalmassá nagyobb bűncselekmények elkövetésére. Lopni, hamisítani, igen, az a legkönnyebb, de ölni, azt már nem. Ahhoz másfajta lelki alkat kell. Megszállottság.
Teresa Arundel, folytatta előadását Poirot, véleményem szerint kellő lelki erővel bír egyféle terv megvalósításához. Nála azonban egyéb tényezőket kellett figyelembe vennem. Soha nem érte kudarc, minden vágya teljesült, élte a maga önző teljes életét. Ez a fajta személyiség nem öl, legfeljebb hirtelen felindulásban. És mégis, szinte bizonyos